Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliuma 3. fejezetében, a 7. verstől a 14-ig a következőképpen. A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. A sokaság pedig megkérdezte tőle: akkor hát mit tegyünk? János így válaszolt nekik: akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék. Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket, ezek szintén megkérdezték tőle: Mester, mit tegyünk? Nekik ezt mondta: semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték tőle a katonák is: mi pedig mit tegyünk? Nekik viszont ezt felelte: senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. Eddig Isten igéje. Amen. Kezdődött a felolvasott ige szakasz, hogy a sokaság tehát, amely kiment hozzá. Egyrészt ez a kis szó, hogy tehát, is utal arra, hogy voltak előzmények, és hogy valakihez ment ki ez a sokaság. Aki elolvasta esetleg az útmutatóból hosszabban, azt tudja, hogy ez a sokaság Keresztelő Jánoshoz ment ki, aki a Jordán folyónál keresztelt és prédikált, igét hirdetett. Keresztelő János élete viszonylag röviden szerepel a Bibliában. Aki emlékszik rá, az tudja, hogy egy idős házaspárnak, akiknél ez már nem volt lehetséges, volt ő a gyermeke, az édesanyja egész életén át addig meddő volt, és most valami csoda történt, és gyermekük született. Zakariás az apa pap volt, aki éppen egy Isten tiszteleti szolgálatát végezte, amikor megállt az angyal mellette, és bejelentette neki a gyermek születését, a fiú születését, és azt is megmondta neki, hogy a neve legyen János. És aztán megszületett ez a gyermek, csodájára jártak azért már a kis babának is, aztán mikor eljött a rendeletek szerinti 8. nap, akkor körülmetélték, és Jánosnak nevezték el. És mindenki csodálkozott, hogy miért János. Mert hogy a családban nincs senki, és voltak hagyományok, szokások, de ha egyszer azt az üzenetet kapta az angyaltól, hogy János legyen a neve, akkor János lett a neve. És aztán mindenki csodálkozott, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből. De ott van a történet végén, az előző fejezetben egy mondat, hogy vele volt az Úr egész életében. Bár minden gyerek így indulhatna el az életbe, hogy vele van az Úr egész életében, és hogy olyan nevet adnak neki, amit nem ők találtak ki, nem érdeklődtek a környezetben, meg a rokonok között, hogy minek is nevezzék, hanem akinek a nevét ők az Úrtól vették. Az angyal mondta nekik, hozta az üzenetet, hogy János legyen a neve. És aztán Zakariás, az édesapa egy proféciát mond, lévén ő pap, és ugye az ő fiáról ezt mondja, te pedig kisgyermek a magasságos profétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útját, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánatára. Aztán később, hogy ráigazítsa a lábunkat a békesség útjára. Hát, ha belegondolunk ebbe a proféciába, megrázóan nagy dolgokat mond erről a gyermekről, erről a még babáról, és ezek a proféciák azok, amikhez ők, és az angyal szaván kívül a kapott profécia, a kapott ige, amit róla kapott, vezetik az életüket tovább. Honnan tudjuk, hogy tovább is vezetik? Mert először az van leírva erről a házaspárról, hogy igaz és istenfélő, fedhetetlen emberek voltak. És az Úrnak szolgáltak egész életükben. Ennek ellenére ilyen későn kaptak csak gyermeket. Mikor már le is mondtak róla, hogy itt már ember nem tehet semmit, nem lesz már gyermekünk, akkor Isten megajándékozta őket egy gyermekkel. Ez a keresztelő János áll most ott a Jordán partján, és azt olvassuk róla, hogy sokaság ment ki hozzá. De közben még azért megtörtént az is, ami a János életében az indulás tulajdonképpen az ő szolgálatához. Ugye ő a pusztában élt, és ott hallotta meg Isten szavát. Ő elindult Isten szavára, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsáratára. Isten megszólította, ahogy megszólította annak idején Zakariást, az ő édesapját, most őt is megszólítja, és nem olvassuk a megszólítás tartalmát, a mondatot magát, csak azt, hogy mi történik a megszólításra. Elindult, és hirdette a megtérés evangéliumát, hogy legyen a bűnöknek bocsánata. Isten megszólít valakit ebben a jánosi életben, két komoly megszólítás, aztán még biztos volt több is, megszólította először a szülőket, aztán megszólítja a gyermeküket is. Vajon bennünket megszólított-e már egy ilyen Jánoshoz hasonló proféta szavain keresztül, nem János, hanem maga az Úr. Ahogy a szülőkhöz is szólt, ahogy a fiúkhoz is szól, és ahogy mind a kettő teszi, ami rajta áll, megcselekszi, amitre a felszólításban tulajdonképpen hívást vagy, még inkább küldést kapott. János most ott van, és sokaság megy hozzá. Egy engedelmes cselekedet, hogy elindult, egyszerűen. Szólt az Úr, és ő elindult. Mennyire ismerjük ezt a mindennapi életbe, hogy egy-egy szülői tanács után is hányszor megálltunk, és majd még meggondolom. Volt a válasz, és nem elindultunk cselekedni azt, hanem megálltunk tanakodni. János nem állt meg tanakodni, amikor az Úr szólt neki, hanem elindult, és tette, amit neki tennie kellett, és mondta, amit mondania kellett. És hát mit mondott? Fölment ugye a magaslatra, és azt mondta, hogy kedves testvérek, drága gyülekezet, ahogy mi szoktuk hallani rendszeresen, vasárnaponként lelkészeinktől. És János mit mondott? Viperák fajzatai. Hát erre mondanák, akik talán egy lelkész vizsgán a lelkészt figyelik, hogy hogyan, miképpen szólítja meg, hogy közelít a gyülekezethez, hogy elérjen a szívekhez. Hát Jánosról ezt nem látjuk első ilyen komoly szolgálata kapcsán, hanem nagyon határozottan, nagyon komolyan, ha tetszik, udvariatlanul szólítja meg ezt a gyülekezetet. Akik ott vannak, sokan, viperák fajzatai, kicsoda figyelmeztetett titeket. Nyilván a kérdésben benne van a válasz, hogy valaki szólt nekik is. Valakin keresztül, és most így mondom, az Úr hozzájuk is szólt. Küldtem most Jánost, de előtte már más valakiket is küldött. Szól az Úr egyszer, kétszer, hozzájuk is szólt többször. Talán ezért mentek ki, talán eszükbe jutott, hogy jaj, ő az a gyermek, aki annak idején úgy indult el az életben, ahogyan elindult, és menjünk már, nézzük meg, mit mond, miről lesz szó. Ez is lehet, hogy ilyen indító okkal, de az is lehet, hogy voltak szívek, amelyek már régóta keresték Isten szavát. Egy ilyen kis gyülekezetben is sokféle ember lehet. Olyan, aki már régóta vágyik Isten szavára, Uram, szólj, Uram, tanácsolj, Uram, mondd meg nekem, mit évő legyek. És itt is voltak különböző típusú emberek, voltak, akik vágytak Isten szavát megtudni, és voltak, akik talán közömbösen, talán úgy, hogy ó, mi már tudjuk, nekünk már újat nem mondhat, talán ilyen szívvel ültek oda elé, vagy álltak oda elé, és hallgatták, amit ő mondott. És miről beszélt ő? Az első mondat, amit ugye mondott a kérdés után, hogy kifigyelmeztetett benneteket, egy felszólítás, hogy teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek el mondani magatokban, Ábrahám a mi atyánk. És ebből kiderül, hogy melyik csoportját szólította meg a gyülekezetnek. Hát azokat, akik jó vallásosak voltak, akik éltek a törvények szerint, akik Ábrahám fiai voltak, akik Izrael népéhez tartoztak. Őket szólítja meg először. Ne mondogassátok magatokban. Ha úgy kivetítenék, egyszer olvastam már nagyon régen egy ilyen cikket valamelyik újságban, hogy ki fogják idővel vetíteni az emberek gondolatait, és mindenki el fogja tudni olvasni, hogy mi jár most az én agyamban. És akkor úgy megrettentem, hogy de borzasztó lenne. És tudjuk, hogy egyszer minden gondolatunk nyilvánvalóvá lesz. Minden kívánságunk, minden elképzelésünk, akaratunk nyilvánvalóvá lesz. Ha nem is így kivetítve, mint egy ének, de Isten előtt már most is nyilvánvaló mindegyik. És tudta Keresztelő János is, hogy vannak ott emberek, akik mondogatják magukban. Mondogatják magukban. Mit mondanak magukban? Hát nem a bűneiket, hanem az érdemeiket. Mi Ábrahám fiai vagyunk. Hát minek ez már nekünk? Nem kell nekünk már ilyen prédikációt hallgatni, hiszen mi úgy is üdvözülünk, mert Izrael népéhez tartozunk. És Keresztelő János látja az ő elfogultságukat önmagukkal kapcsolatban, de sokkal komolyabb szót mondok, az ő vakságukat és az ő tudatlanságukat, mert ők azt hiszik, hogy elég az, hogy beleszülettem Izrael népébe, és én ezért úgy is elnyerem az örök életet. És János az első felhívást, figyelmeztetést, tanácsot ennek a népnek adja. Izrael népéhez szólt először Isten is, hozzájuk küldötteket, és most is Keresztelő Jánoson, az útkészítőn, akiről tudjuk, hogy úgy is hívja az Isten igéje, hogy útkészítő, Jézus Krisztus útjának a készítője, az emberek szívében az előkészítője, azoknak most azt mondja János, mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén, ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Komoly, kemény ítéletet hirdet. Mit vagytok ti olyan nagyra azzal, hogy Ábrahám fiak vagytok, hogy Izrael népéhez tartoztok, de teremtek-e jó gyümölcsöt? Mert ha nem teremtek gyümölcsöt, akkor jön az ítélet, a kivágatás. A fejsze már a fák gyökerén van, és most különösen is ez a szó felhívta a figyelmemet. Nem azt mondja, hogy majd levágjuk, megmetszük, stb., hanem gyökerestül kivágatik. Amikre ők olyan büszkék voltak, amivel ők hivalkodtak, és fel se ismerték, hogy ez így, ahogy bennük van, ez téves út. Nagyon téves út, és tulajdonképpen bűn. Ebből kell nekik megtérni. Nekik el kell indulni tudatosan, megtérve az ő saját útjaikról, a Jézus Krisztus követő úton majd, aki Keresztelő János után jön. El kell indulni nem a saját útjukon, arról le kell szállni. Szálljatok le abból a magasból, ahol vagytok, a ti hitetek nagysága miatt, vagy vallásosságotok miatt. Szálljatok le, és induljatok el azon az úton, amelyik valóban célra vezet. És mi az a cél? Hát nyilván az üdvösség útjára kellett nekik átirányulni. Még akkor is, ha Izrael népének tagjai, még akkor is, ha Ábrahám fiai, nekik is rá kell lépni az üdvösség útjára, nem fognak csak úgy besodortatni az izraeli tömeggel együtt. Senki se sodródik be. Mindenkinek magának kell elindulni, és tulajdonképpen meghallani a szólítást, ahogy meghallotta Keresztelő János, ahogy meghallották az ő szülei. És akkor most azok után, akik nem kérdeztek semmit, nem reagáltak, csak a szívükben, magukban ott reagáltak. Ugye ilyen is nagyon általános dolog, hogy hallgatók reagálnak a szívükben arra, amit hallanak, hogy na már megint ezt mondják, minek ez nekem már, valami újat is szeretnék hallani, és így tovább reagálunk. Az izraeliták nem reagáltak, de aztán a folytatásban azt olvassuk, hogy a sokaság pedig elkezd kérdezni. Jönnek a kérdezők. Háromféle kérdező van itt sorba, a sokaság, a vámszedők és a katonák. Nem a zsidók, hanem azok, akik megvetettek voltak. Hát a sokaság az egy nagy tömeg, ott el lehet bújni mindenféle embernek. A vámszedők megvetettek voltak az ő hivatásuknál fogva, és hát a katonák sem a leginkább szent emberek életét élték az ő hivatásuk kapcsán. Oda megy a sokaság Jánoshoz, és azt kérdezik tőle, az én fordításomban legalábbis így van a mondat, akkor hát mit tegyünk? És ebben egyszerre ott van egy ilyen kétség is, hogy nekik tenni kell valamit, hogy valamit változtatni kell esetleg, hogy szeretnének ők az üdvösség útján járni, de mi az akadálya? Mi az, amiért ők tulajdonképpen nem járják az üdvösség útját? Akkor hát mit tegyünk? És mit mond nekik? Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóképpen cselekedjék. Hát nem valami rendkívüli, tulajdonképpen egészen egyszerű, mindennapi dolog, amit kérdés nélkül is tudhattak volna. Hogyha nekem van, akkor adnom kell belőle a szegénynek, ha én tudok mit enni, akkor el kell látnom azt is, aki éhezik. Ez olyan egyszerűnek tűnő emberi dolog. És mégis szólni kellett a sokaságnak emiatt. Kezdjétek itt, az alapoknál. Csak magaddal törődsz? Csak arra figyelsz, hogy neked biztosítva legyen minden? Családban, munkahelyen, gyülekezetben, olyan helyre menni, ahol biztosítva van számomra minden. Sose felejtek el, egy komoly hívő, tulajdonképpen lelkész nő volt, aki azon gyötrődött hónapokig, hogy ő a gyülekezetében nem kap lelki eledelt. Nem az ő saját maga által pásztorolt gyülekezetbe, hanem ahova ő tartozott és járt. És ő ott fogja hagyni ezt a gyülekezetet, mert ő ott nem kap eleget. És sokat próbáltam vele erről beszélgetni, hogy és mi lesz az ott hagyottakkal, ha te is ott hagyod őket, aki talán tudnál nekik adni. És jóval később hallottam, hogy ott hagyta a gyülekezetet. Elment oda, ahol kap, ahol őt fogják táplálni és jól tartani. Olyan sok hasonló dolog van az életünkben, onnantól kezdve, hogy konkrétan kenyerünk van-e, munkánk van-e, megélhetésünk van-e, és csak az a fontos, hogy én bejussak, és én bekerüljek arra a megpályázott állásra, hogy a másikkal mi lesz. És hogy én keresztény vagyok? Hát azért én is ember vagyok. Nem így szoktunk sokszor reagálni? Hogy reagálnánk mi egy ilyen keresztelő jánosi tanácsra? Figyelj oda a másikra, és előbb adjál neki. Én sose felejtem el azt a bibliai történetet, amelyik a sareptai özvegyről szól, ugye Illés próféta idejében, amikor szintén éhínség van, még nálunk nincs éhínség, csak a réme fenyeget, de ott akkor már éhínség volt, és ennek az özvegy asszonynak volt egy kicsi fia, meg volt egy maroknyi lisztecskéje, meg a korsó aljában lötyögött valamennyi olaj. És akkor Illés prófétát hozzáküldi az Úr. És azt mondja, hogy majd ő fog téged az éhínség idején táplálni. És Illés elmegy, mert Isten szava mondta, akkor is, ha ez úgy tűnik, hogy ez őrültség. Hát az özvegyasszonynak vinni kellene valamit, én nekem is üres a kezem, de valami táplálékot vinni kellene neki, meg a fiának. De ha Isten egyszer azt mondta, akkor elmegy az özvegyasszonyhoz. És akkor az úgy zajlik le a találkozás, hogy kér tőle enni, inni, és az özvegyasszony mondja, hogy hát nekem sincsen, csak ez a maroknyi. Ezt megsütöm, aztán elmegyünk és meghalunk a fiammal együtt. És Illés próféta azt a gondolatot kapja, hogy mond neki azt, hogy de előbb nekem süss abból a kicsiből. Nem keresztényinek tűnő hozzáállás, hogy előbb nekem süss abból. De nem állt itt meg, hanem elmondta az Úrnak a hozzáfűzött ígéretét is. És a hozzáfűzött ígéret az volt, hogy nem fog elfogyni a vékából a liszt, és nem fog elfogyni a korsóból az olaj. Isten nem hagyja az övéit olyan gyötrelembe, hogy jó, megcsinálom, de akkor mi lesz? Annak rosszabb következménye lesz, mint ha nem tenném sokszor, amit ő mond. Sokszor így vagyunk az ő szavával. Olyan furcsa az sareptai asszony történetében, hogy ilyennel kell szembenézni Illésnek is, meg a sareptai özvegynek is. És mind a ketten átélik a csodát, hogy valóban nem fogyott el, és valóban napról napra meg tudták sütni a maguk kenyerét, és amire szükségük volt, és végig élhették az éhínséget úgy, hogy ne kelljen belehalniuk. Mert hallgattak Isten szavára Illés is, aki közvetítette, meg az özvegy is, akinek teljesítenie kellett. Hittel megragadni, elfogadni, és aszerint cselekedni, mert tudta azért az özvegy is, hogy az van róla írva a Bibliában, hogy felismerte, hogy ez az ember próféta, azaz Isten küldötte. Kell tehát, hogy felismerjük először azt, hogy ez Isten szava. És kell az is, ami az özvegyben volt, hogy fontos volt neki is az Isten szava. Mert hinni, mert bízni, mert építeni Isten szavára. És ennek csodás megtartatás lett a következménye. Mennyi módon szeretnénk mi az életünket megtartatni, hogy az megmaradjon, hogy jó úton maradjon, hogy ne kelljen se nekem, se a gyerekeimnek nehézségeket szenvedni. Pedig az Isten által megengedett nehézségek ilyenek, mint a sareptai özvegyé, hogy áldás forrása. Tekintünk-e így a nehézségeinkre, hogy az bizony lehet Isten áldásának forrása? Na nyilván nem akkor, ha saját magam okozok magamnak mindenféle nehézséget, bűnökön keresztül is talán, hanem akkor, ha én Isten szavát veszem szentül komolyan. És az úgy kezdődik, hogy elkezdem keresni az ő szavát, ahogy azért ez a sokaság is tette, hogy feltette a kérdést, hogy akkor hát mit tegyünk. És akkor itt megszólít bennünket is az ige, feltettük-e már életünkben ezt a kérdést. A fiatal feltette, amikor a pályaválasztás előtt áll, vagy amikor a társválasztás előtt áll, hogy akkor hát mit tegyek? Vagy olyan Ábrahám leszármazottai módjára azt mondja, hogy tudom én azt. Hát már mennyiszer hallottam. Meg hát magamtól is tudom, azért van annyi eszem, hogy építhetek rá, és építünk az eszünkre. És amikor most mégis a prófétát kérdezik, akire úgy adtak, mint aki Isten szavát fogja továbbítani, akkor egy ilyen rendkívül egyszerű, mindennapi dolgot kapnak válaszul. Ha van két ruhád, add oda az egyiket, és ha van mit enned, lásd el a másikat is. Egyszerűnek tűnő, nem csoda csodát produkáló feladatot bízott rájuk, hanem a mindennapi élet mindennapi feladatait. Hogyan látjuk el a mindennapi élet mindennapi feladatait? Hogyan viselkedünk ilyen esetekben és helyzetekben? Sokszor azt gondoljuk, hogy ha Isten szól, akkor feltétlenül rendkívülit mond. Ez nem rendkívüli, csak egyszerűen az emberhez méltó viselkedés előírása. Vajon emberhez méltóan éljük-e a mi életünket? Úgy, ahogy azt Isten számunkra, mint szülőre, mint nagyszülőre, vagy mint gyermekre rábízza és elvárja. Vagy pedig büszkén azt mondjuk, hogy tudom ezt már én nagyon jól. Aztán jön a következő csoport, a megvetetteknek a talán legje, a leginkább megvetettek, a vámszedők, akik ugye az adóbehajtás miatt voltak nem kedves személyek, és nem kedvelték őket, és hát ugye az adóbehajtással meg az volt a gond, hogy nem csak azt kérték, ami a törvényes volt, meg ami járt, hanem amit csak lehetett, igyekeztek elvenni. Becstelenül, nem becsületes módon hajtva végre az ő feladatukat. Lehetett volna vámszedő úgy is valaki, hogy nem korcsosul el. Becsületében nem lesz kapzsivá, nem lesz olyanná, hogy kifosztja a másikat, csak neki legyen. Gyűjtögető életmódot folytat, akkor is, amikor már nincs szüksége rá. A vámszedőknek ezt kellett hallani, csak ami szabályos, csak ami elő van írva, csak azt tegyétek. Bocsánat, hirtelen eszembe jut, hogy itt mielőtt elkezdődött az Isten tisztelet, és bementünk oda a szobába, az imaszobába, ott van egy ajtó, amire ki van téve egy tábla, hogy felmenni tilos. És hogy hányszor át van az ajtó húzva, tolóajtó a másik oldalra. Ja, hát nekem ne tegyenek ki ilyen táblát, én felmegyek. Nem kérdezi meg, hogy tényleg nem lehet felmenni? Van-e oka annak, hogy ne menjek fel? Mi mindent tudunk jobban, mint a másik. Ha valamit elénk tesznek, leírva, vagy csak kihirdetve, azt félfüllel meghallgatjuk, a szívünkig, az értelmünkig el se jut, hogy biztos van ennek oka, hogy így kell tenni. Nem is feltételezzük, hogy okos emberek tették azt oda, hanem csak az én bosszantásomra rakták ki, de sok ilyen ember van ma is. Mindenre azt hiszi, hogy a bosszantására van, és rossz akaratúak. Tették oda, vagy készítették elé azt a dolgot. Elhinni azt, hogy Isten rólunk, a jó utunkról is gondoskodik úgy is, hogy mások által szab ki szabályokat. Ennyit és nem többet. A katonák hasonlóak, durvák, zsarolják az embereket, megbántják az embereket erejüknél fogva, visszaélve hatalmukkal, nem a másik ember javát szolgálják, hanem fitoktatják az ő erejüket. Az emberek között is vannak bölcsebbek, kevésbé bölcsek, jó tanulók, rossz tanulók. Mit tesznek a jók, úgymond a jó tanulók, a bölcsebbek, a nagyobbak? Fitoktatják az erejüket, és megalázzák a kicsit, a kisebbet. Észrevesszük-e, hogy mi is éljük ezt az életet? Hogy megalázzuk, hogy félretesszük az útból, hogy arrébb toljuk? Nem ezt várja tőlünk a mi mennyei atyánk, az ő igéjén keresztül, hanem csak azt várja tőlünk, hogy ne legyetek, ne bántalmazatok senkit, ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal. És ez utolsó elvárás, ami itt ezekben a felolvasott ige szakaszban van, ez: elégedjetek meg. És akkor most az ige kérdez minket: elégedettek vagyunk? A katonák nyilván elégedetlenek voltak, ezért kellett nekik ezt eléjük tenni, ezt az üzenetet. Mit tegyetek? Hát mi mit tegyünk? Jött sorra a kérdés a sokaságtól, a vámszedőktől, a katonáktól, és ez a befejező tulajdonképpen válaszadás: elégedjetek meg a zsoldotokkal. Hány embert hallok nem megelégedetnek lenni? De olyan is van, aki komolyan veszi ezt, és sose felejtek el egy fiatal kori munkatársamat, aki első munkahelyén dolgozott akkor, és hát néhány havi fizetést már fölvett, és egyszer, amikor írta alá, még ilyen nagy listán kellett átvenni és aláírni, akkor azt mondta, hogy Éva néni, én mindig hálát adok, amikor eljön ez a nap, és felvehetem a fizetésemet. Gondozónőként minimális fizetése volt. És soha nem zúgulódott ellene, hanem hálát adott érte Istennek. Persze az ő útján járt. Vajon amikor mi felvesszük a járandóságunkat, legyen az bármilyen, hát adhattak volna többet is, jobban is kifizethették volna, már megint levettek valamit belőle, akkor üzeni ma Isten: elégedj meg a zsoldoddal. Legyen az neked elég, amit kapsz az élettől, és akkor itt lehet bárkit, bármit behelyettesíteni, nem csak a fizetést, meg a nyugdíjat, meg a pénzt, hanem az én szomszédaimat, az én munkatársaimat, az én főnökömet. Megelégszem vele? Akik Istent szeretik, ha tudom ezt az igét, azoknak minden javukra van. Még a kemény főnök is. És mindenki, az akadékoskodó szomszéd, sorolhatnánk, hogy kik azok, akikkel elégedetlenek vagyunk. A ránk bízott életek. Talán már itt elmondtam ezt a példát, de most eszembe jutott még egyszer, azért hadd mondjam el, hogy amikor az Élin szeretett otthonba kezdtem dolgozni, abban az időben volt ott egy ugye súlyosan sérült, fogyatékos gyerekek élik ott az életüket, és volt egy olyan 4-5 év körüli kislány, aki vízfejjel született. Abban az időben még nem tudták elejét venni a vízfej kialakulásának. Egy nagyon kedves arcú kislány volt, de hát állandóan feküdnie kellett mindenben, teljesen kiszolgálni, nem ugrált, nem járt játszótérre, stb. És volt egy fodrász csapat, amelyik néha kijött, hogy megnyírja a gyerekeket, megcsinálja a frizurájukat, és egyik szombaton kijött egy fodrásznő, és akkor volt talán először, és láttam, hogy ott áll a kislány ágyánál, és rázkódik a válla a sírástól. Hát mondom, biztos annyira meghatott az állapota, és olyan nagy a szíve, ahogy szokták mondani néhányan, hogy az én nagy szívem nem bír elviselni ilyen látványt. Ő elviselte, ott volt, és azt a mondatot mondta nekem, mikor már meg tudott szólalni, hogy és én még elégedetlen voltam a 8 éves futkározó, iskolába járó tündérkislányommal. Őt lehetett figyelmeztetni. Neki javára volt, amit látott, és amit hallott. Vajon nekünk javunkra van-e, amit látunk, meg amit hallunk? Ugye azzal kezdődött az ige felolvasása, hogy ki figyelmeztetett. És itt tulajdonképpen a döntő az, hogy ember szaván keresztül Isten kereste az embereket ott, akkor is, ahogy ma is. Mindenféle történésen keresztül. ami az életünkben történik, ő keres bennünket, nekünk pedig kellene kérdezni tudni. Akkor hát én mit tegyek? Most ebben a helyzetben mit tegyek? De nem elég csak kérdezni, hiszen mire megyünk vele, ha az orvost megkérdezzük, ő felírja a receptet, én meg jobban tudom, és sutba vágom. Hányszor hallok ilyet is. Az nem jó, amit ő felírt. Majd én jobban tudom. Hanem meg kell cselekedni azt, amit a választ adni tudó válaszolt nekem. Ahogy itt a Keresztelő János mindenkinek a ráillő választ adta meg. Az életmódjához, a helyzetéhez illő választ adta meg, és nem valami rendkívülit. És azt várták, az lett a folytatás majd, hogy megcselekedjük, amit ő mond, átvisszük az életünkbe. Benne lesz az életünkbe, hogy mit is kérdeztünk, mire kellett odafigyelnünk, milyen választ kaptunk rá. Ahányan vagyunk, annyiféle kérdésünk lehet, és annyiféle választ kaphatunk. Egy a fontos benne, kész vagyok-e arra, hogy Isten útjára helyezzem az életemet a saját utamból. Hát annak meg mi értelme van? Hát csupán az örök élet, semmi más. Ha ez nekem nem jelent semmit, ha ez nem fontos, akkor sem én, sem a rám bízottak nem indulhatnak el, vagy nem indulnak el az Isten útján. De ha nekem fontos, hogy aki alkotott, az mi célra teremtett, mi célra alkotott, és mi célra tudjuk, hát ha nem, akkor most kell elkezdeni keresni, hogy jó, tehát akkor mi is a célja az én emberi életemnek ebben a világban. De akik járnak templomba, Isten tiszteletre, igét olvasnak, azok előbb-utóbb tisztán, világosan tudni fogják, hogy az Isten akarata az, hogy én vele érjek az örök életben, ott, ahol ő, az Úr, az Atya, és ahol nincsen sem fájdalom, se könnyű, se sóhaj, hanem csak örök öröm. Nem hisszük, hogy ez az Isten az Isten. Ő csak rosszat akar nekem, mondták a fiatal lányok, emlékszem, csendes héten velem együtt voltunk ott. Ha el Isten elé helyezem a társkérdést, akkor ő nem fog adni. Én lány maradok, vagy valami hasonló. Eleve rosszat feltételezünk Istenről. Nem vagyunk esetleg így? Nincs értelme hozzá menni. Ő úgyis kemény, majd úgy szól hozzánk, mint Keresztelő János. Lehet, hogy úgy fog megszólítani, mert már sokszor mondta kedves testvéreimet, meg a drága gyülekezetet, és most már ideje úgy szólítani, hogy az felrázó legyen. Te vipera fajzat, halld meg a figyelmeztetést, ne csak füleiddel halljad, hanem fogad szívedbe, engedelmeskedj neki, és ami csak kérdésed születik közben, azt kérdezzed. A János ige hirdetése alatt született a kérdés a sokaság szívében, született a kérdés a vámszedőkében és a katonákéban, és nem olvastuk, hogy az Ábrahám fiaiéban születtek-e a kérdések ezek után. Miután már elhangzott feléjük, hogy vigyázzat, mert a fejsze a fák gyökerére vettetett. És ebben a mai világunkban annyi minden van, napi cselekvésekben, aki szinte azt ismeri fel, hogy jönnek ezek az utolsó idők, amikor Isten számon kéri a népet, számon kéri az embereket, legyenek keresztények, nem keresztények, eljön az ítélet ideje. És ha az én ítéletem nincsen rendbe rakva, nincsen megsemmisítve, akkor az ítélet következik. Hát lehet megsemmisíteni mulasztásaimat, az eddig elmulasztott dolgaimat, rosszul cselekedetteket? Igen, lehet. Lehet, mert Jézus Krisztus azért jött, hogy az én ítéletemet és mindnyájunk ítéletét ő szenvedje el. És amikor Jézus felismerte ezt az órát az ő életében, mert ő felismerte, eljött egy olyan helyzet, amikor görögök is kíváncsiak voltak már rá, hogy ki az a Jézus, és akkor ő felismeri, hogy eljött az én órám. Ha a búzamak földbe nem vettetik, akkor elhal, és csak egymaga marad. De ő nem azért jött, hogy egymaga maradjon, viszont elhalni, tehát azt az órát, azzal szembenézni, ami rávárt, az iszonyatos volt, mert mi volt annak a lényege? Isten elfordítja róla a fejét, mert magára vette a világ összes bűnét, és akkor magára marad. Isten elfordítja a tekintetét róla, és akkor megáll Jézus, és egy pillanatig tanakodik, hogy kérdezi, hogy kérjem-e azt az én uramtól, atyámtól, hogy vegye el tőlem ezt az órát. Jézus is gyötrődött, szenvedett, tanakodott, elé nézze ennek a nehéz dolognak, amelyik őt ilyen komolyan érintette, de az emberiségnek javára lesz, és akkor rögtön megszólal Jézusban az a válasz, ami bennünk nem szokott megszólalni, vagy ritkán, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem, dehogy kérem, teljesítsd, amit te akarsz. Ezt az életet kínálja nekünk is, és annak a vége az, hogy sok ember üdvösségre jut, nem kell a kárhozatban sínlődnie, és boldog életet élhet az örök üdvösségben. Ezért küldetett Keresztelő János, ezért voltak emberek, akik odafigyeltek Isten szavára, és ma is sóvárogva várja a világ, akik ma minden egyéb szórakozást választottak, csak nem azt, hogy Isten tiszteletre jöjjenek, azok várják tőlünk, hogy kérdezhessenek tőlünk, és mi jó válaszokat adjunk nekik, amiket Isten is adna, amit mi is tőle kaptunk, vagy tőle kérünk el. Vannak-e ilyen válaszaink? Isten igéje így kérdez meg bennünket, és biztat arra, induljuk el Keresztelő János útján, és járjuk azt az utat végig, úgyhogy legyen üdvösségünkre, és másoknak is javára. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy elküldted Jézus Krisztust, és azért küldted el, hogy a mi ítéletünket ő vegye át, ő hordozza el. Köszönjük, hogy nekünk ezért örök, boldog életünk lehet veled, és kérünk, hogy segíts embertársaink között is úgy élni, hogy bátran merjenek tőlünk kérdezni lényegeset, üdvösségkérdést is feltenni, és mi pedig a tőled való választ oda kínálhassuk nekik. Amen.